Mindenkit szeretettel köszöntök. Mielőtt megkezdenénk a mai témánk vizsgálatát, két kérdésre kell, hogy válaszoljak, ami személyesen hangzott el. Az egyik a ma egy heti témával kapcsolatban, a másik pedig egy több alkalommal általánosságban előforduló kérdéssel kapcsolatban. Az első kérdés így hangzik, hogyha valóban igaz mindaz, amiről hallottunk az elmúlt alkalommal a paráznasszonnyal kapcsolatban, a nagy tömeg miért nem fogadja el ezeket a felismeréseket? Vagy másképpen megfogalmazva, az emberek, akik hallják ezeket az igéket, elfogadják-e igazságként? A másik Babilonnal kapcsolatban, hogy Babilon egy hatalom, vagy egy szellem, egy lelkület? Erre a két kérdésre szeretnék válaszolni. Az első kérdésre három választ adnék. Az első, nézzük magát az igét, a 17. fejezetet, Jelenések könyve 17. fejezet 4. versét. Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skarlátba, és megékesítetett vala arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával. Ugye egy hatalomról van szó, parázna asszonyról, és az ő bűneiről. Szó volt arról, hogy egyházi intézményről van szó, különösen a középkor egyházának intézményességéről, és felsoroltunk néhány olyan jellemző vonást, amely kimeríti az itt meghatározott tényeket, paráznaság, utálatosság. Mi ebben a válasz? Megfigyelhettük azt, hogy ez az asszony, akiről ilyen jelzőket mond, hogy tele van tisztátalansággal, paráznasággal, megrészegettek tőle a föld lakosai, és tele van káromlásnak neveivel, utálatossággal. Ez az asszony úgy jelenik meg, mint aki szépen fel van öltözve, bíborban, skarlátban, drága gyöngyökkel, aranyjal felékesítve, és az utálatosság, amit az embereknek ad, hogy igyanak belőle, miben van? Aranypohárban. Megtévezte az egész megjelenése. Nem könnyű visszautasítani egy ilyen szép megjelenésű valakinek a tanítását. És ezért sokan hisznek neki. A másik válasz, a János evangélium 3. fejezet 10. verse, menjünk vissza arra, ahhoz az időhöz, amikor az Úr Jézus itt volt ezen a földön. Isten fia volt, tisztán hirdette az igét, a tiszta igazságot hirdette. Amikor ott állt a farizeusokkal szemben, az írástudókkal szemben, az emberek nagy többsége kinek hitt? Isten fiának vagy az emberi tanítóknak? És miért volt ez így? Miért történt az, hogy megfeszítették? Miért utasították vissza Jézust, Isten fiát, aki a teljes igazságot, a tiszta igazságot, az isteni szeretetet képviselt ezen a földön? És itt van a válasz. János evangélium 3. fejezet 19. verse. Ez pedig a károsztatás, hogy a világosság, Jézus, e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszok valának. Ugye milyen egyszerű a magyarázat? Az emberek mit szerettek jobban? A sötétséget, és ma hogy van? Ma más a helyzet. Az ember, azt mondja János evangélista, hogy az igazi világosság eljött már erre a világra, és ez a világosság Jézus Krisztus. Milyen csodálatos idők voltak azok, hogy Jézus volt itt ezen a földön. Ő képviselte a menny igazságát. Ott járt az emberek között, ott prédikált az emberek között, sok-sok ezer embernek. Élvezték a tőle jövő áldásokat, betegeket gyógyított, halottat támasztott, kenyeret megsokasította, az embereknek áldást közvetített a mennyből. És Pilátus udvarán tömeg kiabálja, feszítsd meget. Inkább szerették az emberek mit? A sötétséget. Ma másképpen van? És a harmadik válasz, Timóteushoz írott levélben Pál apostol mondja az ifjú prédikátornak a második levél, negyedik fejezet, második versétől. Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos és alkalmatlan időben. Incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással, mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedhetik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Ugye ez a harmadik válasz. Mi az, amit az emberek inkább szeretnek? A meséket. És Pál apostol azt mondja Timóteusnak, hogy ettől függetlenül te az igazságot hirdesd. Milyen volt ez az üzenet, amit Timóteus, Pál követői és az első keresztények hirdettek? Népszerű üzenet volt? Nem. Népszerűtlen üzenet volt. Miért? Mert az emberek saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat. Nem azok a tanítók kellettek az embereknek, akik az igazságot hirdetik, hanem akik megpróbálnak kedvezni a tömegnek. Az emberek szája íze szerint, így mondjuk ezt, beszéltek. Amit az emberek inkább szerettek. Ma sincs másképpen. Saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat. Miért? Mert nem szeretik az igazságot. Sajnos ez a helyzet. Mi tehát a három válasz? Az, hogy ez a hamis tanító becsapja az embereket azzal, hogy szépen öltözködik. Azzal, hogy szépnek, jónak mutatja magát, igaznak mutatja magát. Arany pohárban nyújtja a hamis tanítást. A másik az, hogy az emberek inkább szeretik a sötétséget, mint a világosságot. Mert a sötétségben úgy lehet élni. Úgy gondolom, hogy ezeket nem kell igazolni, mert így van. Így van még akkor is, ha itt a földön sokszor megütköznek, és súlyos következményei vannak, akkor is az emberek nagy része a sötétséget szereti, hogy az ő cselekedetük fel ne fedessen, meg ne láttassék, nyilvánvalóvá ne jöjjön. És a harmadik, hogy saját kívánságaik szerint maguknak, vagy választanak maguknak tanítókat, mert nem szeretik az igazságot hallani. Inkább a mesékhez fordulnak, mint Isten igazságához. Én úgy gondolom, hogy ez a hármas válasz kimeríti ennek az egész gondolatkörnek a lényegét. A másik kérdés a Babilonra vonatkozik. Így mondhatnám, hogy mind a kettő. Tehát Babilon egy hatalom, és Babilon egy eszme is. De itt a proféciákban minden esetben hatalomról van szó. Az egy másik kérdés, hogy Babilon szelleme bennünk van. Most így mondom idézőjelbe, bárcsak ne volna bennünk. Babilon szellemével találkozunk az életben. Itt van Babilon. De itt a proféciákban, Dániel könyvében ő volt az a első világbirodalom, világhatalom, Nabukodonozor birodalma, és a későbbiek során pedig a pogány Róma, a vallási Róma, mind ez jelentette ezt a hatalmat, amelyet az ige Babilon néven mutat be. Ennyit gondolom, hogy elégséges a kérdésekre adott válasz. De most nézzük a mai témánkat, ellentét a ma egy hetinek. A ma egy hete, azt olvastuk a Fejlicen, hogy a Babilon a veres fenevadon ülő nő a bárány által legyőzetik, és most pedig a napba öltözött asszony. Micsoda óriási különbség a kettő között. A parázna asszony, a mindenféle utálatosságokat hordozó asszony, aki megfertőzi a föld lakosait, aki ráül a nemzetekre, és rá kényszeríti az emberekre a hamis tanítását, itt pedig a napba öltözött asszony. Ki ez a napba öltözött asszony? Gondolom, hogy motoszkálnak gondolatok. Ha egy katolikust kérdezünk meg, akkor azt mondja, hogy Szűz Mária. Ha egy politikust kérdezünk meg, azt mondja, az Európai Unió 12 csillaga. Egyik sem. Másról van itt szó. És hadd mondjam azt, hogy ebben a fejezetben az ige, a profécia egy hatalmas területet ölel át. Egy hatalmas évben lehetne meghúzni azt, ami ebben a fejezetben van, a 12. fejezetben. Ezt a címet is lehet adni neki, hogy a nagy küzdelem Krisztus és Sátán között évezredeket ölel át. És ebben benne vagyunk mi is. Olvassuk az igét a János jelenések könyve 12. fejezet első versétől. És láttatik nagy jel az égben egy asszony, aki napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében 12 csillagból korona. Aki terhes vala és akarván szülni, kiált vala és kínlódik vala a szülésben. Láttatik más jel is az égen, és ímé vala egy nagy veres sárkány, annak két feje vala, és 10 szarva, és az ő fejében 7 korona. És a farka után vonza az ég csillagainak harmad részét, és a földre veti azokat, és áll az a sárkány a szülőasszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye. És szüle fiú magzatot, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet, és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyi székéhez. Az asszony pedig elfut a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt 1260 napig. És lőn az égben viaskodás, Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodik vala, és az ő angyalai. De nem vehetének diadalmat, és az ő helyük sem találtaték többi a mennyben. És vetteték a nagy sárkányam, a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti. Vetteték a földre, és az ő angyalai is vele levettetének. És hallék nagy szózatot az égből, égben, amely ezt mondja vala, most lett meg az üdvösség és az erő és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, aki vádolja vala őket éjjel és nappal, ami Istenünk előtt. És ők legyőzték azt a bárány vérért, és az ő bizonyságtételük beszédéért, és az ő életüket sem kímélték, mind halálig. Annak okáért örüljetek egek, és akik lakoztak azokban, jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdte az asszonyt, aki a fiút szülte, de adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig és az időnek feléig. És bocsátta a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa. De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitná a föld az ő száját, és elnyeli a folyóvizet, amelyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyság tétele, és áll a tengernek fövényére. Eddig a ige. Említettem azt, hogy évezredeket ölel át ez, de nagyon érdekes, sajátos módon valahol egy központi helyen kezdi ennek a proféciának a bemutatását. Mégpedig azzal, hogy egy nagy jelt lát az égben, és egy asszonyt, aki a napba van öltözve, és lábai alatt van a hold, és az ő fejében 12 csillagból korona. Nincs idő nagyon részletesen magyarázni, csak a jelentését mondom el ezeknek. A napba öltözött asszony, Isten egyháza, a nap az új szövetség, a hold pedig az ószövetség jelképe, a 12 csillag és korona pedig a 12 apostol és a 12 próféta, ószövetségi próféta. Mind a két korszakról szó van itt, ami azt jelenti, hogy itt a ószövetség és az új szövetség annyira közel kerül egymáshoz, hogy nem lehet elválasztani egymástól. Így is mondhatnánk, hogy Istennek az idők folyamán, a történelem, az üdvösség történelem során egy egyháza volt, egy nép volt. És ezt a népet különbözőképpen nevezhették, de nagy gyűjtőnev az Ószövetség és az Új Szövetség volt, de egy. És hogy mi az, ami, vagy ki az, aki egybeköti, összeköti, az benne van ebben az igében, illetve a következőben. Az asszonyra azt mondja, hogy terhes volt, és akarván szülni, kiállt vala és kínlódik vala a szülésben. Melyik asszony volt terhes? Az, amelyik a lábával az Ószövetségben van, és mögötte ott van a nap, a napba van öltözve. Vagyis az Ószövetséget és az Új Szövetséget is összefogja. Ki volt ő? Terhes volt, és akarván szülni, kínlódik vala szülésben. Láttaték más jel is az égen, és imé egy nagy veres sárkány, akinek 7 feje és 10 szarva, és az ő fejeiben korona, és farka után vazza az ég csillagainak harmad részét, és a földre veti azokat, és áll a sárkány a szülőasszony elé, hogy amikor szül, annak fiát megegye. Jézus Krisztusról van szó. Az egyháznak arról az időszakáról, amikor Jézus megjelenik ezen a földön, emberi testben, amikor beteljesedik az, amit a Galáciai Levél 4. fejezet 4. versében olvasunk, amikor elérkezett az időnek teljessége, akkor Isten kibocsátotta az ő fiát, és egy gyönyörű képben mutatja be itt a Jelenések könyvében az Úr ezt az üdvösség történeti pillanatot, hogy az asszony terhes volt és szült, és valami történik. A veres sárkány odaáll a szülőasszony elé, miért? Hogy megegye annak magzatát. Ugye ismerjük azt a képet, amikor Jézus megszületik Betlehemben, és napkeletről bölcsek mennek, kihez menjenek, mint a királyhoz, Herodeshol van a zsidó király, mikor mi láttuk annak csillagát, és tudunk róla, hogy megszületett, segítsetek nekünk, vezessetek oda. És ekkor mi történik? Mikor megtörténik a látogatás, és indulnának visszafele, akkor az Úr álomban figyelmeztet őket, hogy ne menjenek vissza Herodeshez. Ugyanakkor Józsefet is álomban figyelmezteti az Úr, hogy ne menjen vissza Názáretbe, hanem fusson a gyermekkel Egyiptomba. Miért? Mert ott állt a veres sárkány, hogy megegye a magzatot. És ez nem egyedülálló pillanat volt az üdvösség történelem során. Ha olvassuk a Szentírást, ami tulajdonképpen az üdvösség történelemnek a megörökítése, a legfontosabb mozzanatoknak a megörökítése, akkor azt láthatjuk, hogy Isten népe életében mindig ott alakult ki a legnagyobb küzdelem, ahol a megváltás vonala húzódott. Ahol ott voltak Istennek azok az eszközei, akik által az ő ügyét előre vitte. Sátán ezeket akarta megölni. Amikor Izrael népe Egyiptomban van, nagyon jól tudták, hogy 400 évig tart ez a rabszolgaság. Így mondom, hogy rabszolgaság, mert kezdettől fogva nem az volt, de rabszolgasággá vált. Tudták, hogy 400 év, és Sátán különösképpen tudta. Sátán nagyon jól ismeri a proféciákat. Sátán mindig ott volt, sajnos pontosabban, mint Isten gyermekei. És ott volt Egyiptomban is. Miért? Mert tudta, hogy elérkezett az idő, és most már meg kell születni annak a gyermeknek, aki felnőve Izrael népének vezére lesz, és kivezeti őt Egyiptomból. És milyen rendelet születik? El kell menni Betlehembe, elmentek a illetve a bábákhoz, elküldi a fáraó az embereit, és megparancsolja, hogy minden fiú gyereket, aki születik, meg kell ölni. Miért? Mert az ördög nem tudta azt, hogy melyik lesz az a fiú gyermek. Ha tudta volna, akkor azt ölte volna meg. Minden születendő fiú gyermeket meg kell ölni. Azután Perzsa birodalomban, Ahasvérus idejében egy csodálatos történet van Eszter könyvében, amikor Isten népét akarják kiirtani, amikor a királlyal kimondatják a rendeletet, a perzsák és médek visszavonhatatlan törvénye szerint. Kimondják a halálos ítéletet. és úgy tűnik, hogy Sátánnak a terve sikerül, hogy kiirtják Isten népek népét. Miért? Mert Sátán nagyon jól tudta, hogy ott van közöttük az, aki tovább vissza a vonalat, a megváltási terv vonalát. És amikor megszületik Jézus, akkor Betlehemben ott vannak a Herodes gyilkos emberei, és 2 éven aluli gyermekeket lemészárolják. És az üdvösségtörténelem későbbi szakaszaiban is ugyanez volt a helyzet. Sátán mindig oda irányította a legerősebb támadásait, ahol a megváltási tervnek a vonala húzódott, mert ez hozzátartozik a Krisztus és Sátán közötti nagy harchoz. De itt a profécia egy kicsit visszautal a régmúltba. Nem tudom, megfigyeltétek a bevezetésben, azt mondtam, hogy évezredeket ölel át ez a profécia, igen. Mert nem itt kezdődött, nem Betlehemmel kezdődött, és nem Egyiptomban kezdődött, hanem lőn a mennyben viaskodás az égben. 7. vers. Mihály és angyalai viaskodtak a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodik vala, és az ő angyalai. Egy mennyei küzdelemnél kezdődött valamikor ez a harc. Ézsaiás proféta könyvében, Ószövetségben máshol is olvasunk erről, hogy Lucifer a magasságos fölé akarta helyezni az ülőszékét. Szembeszállt Mihályjal, aki Krisztus. Lucifer nem volt megelégedve azzal a hellyel, azzal a tisztességgel, amelybe őt a Teremtő helyezte. És a mennyben lázadást szított. Itt kezdődik tulajdonképpen ez a küzdelem, és itt a profécia elmondója, közlője megszakítja a földi események folyamatát, és visszatekint a mennyei küzdelem kezdetére. Nem tudjuk, milyen volt ez a küzdelem, de azt olvassuk, hogy a 4. versben, hogy maga után vonzotta az ég csillagainak harmad részét, vagyis a mennyei angyalok harmad részét sikerült Lucifernek megtéveszteni. És megint gondolhatunk arra a válaszra, hogy hát miért nem fogadják el a tömegek az igazságot? Miért kell az emberek nagy részének az igazság? Miért olyan nehéz az emberekkel elfogadtatni az igazságot? Vagy miért olyan könnyen esnek emberek a hazugság csapdájába? Miért? Nézzük, mi történt a mennyben. A mennyei angyalok 1/3 része elhitte azt, amit Sátán mond. Nem megdöbbentő? Amikor nekik még nem volt rossz tapasztalatuk, még nem ismerték a rosszat. És jön Lucifer egy hamis rángalommal, amiben megvádolja Istent, kényúrnak állítja be, aki igazságtalan törvényeket, elviselhetetlen, megtarthatatlan törvényeket hozott létre a világ mindenségben. És voltak, akik elhitték. Itt kezdődött. Nem tudjuk, a Szentírás nem beszél arról, hogy meddig tartott ez a mennyei küzdelem. Csak a mennyei küzdelem végéről beszél. És ennek a küzdelemnek, a mennyei küzdelemnek a végéről a 12. versben van. annak okáját örüljetek egek, és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Elérkezett egy pillanat, amikor Lucifernek és az ő angyalainak nem volt többi, nem lehetett többi maradásuk a mennyben. Mikor történt ez? Szövegösszefüggésekből azt kell látnunk, hogy Jézus Golgotai halálakor, amikor Jézus meghalt, amikor a kereszten megtörtént a nagy áldozat, eldőlt a küzdelem. Sátán vereséget szenvedett. Lucifernek nem volt többi bejárása a mennybe. És ezért mondja az ige, hogy örüljetek, kik, egek, és akik lakoztok azokban, mert a ti nagy ellenségetek levettetett. Nincs többi hitető a mennyben. De elkezdődött valami itt ezen a földön. Illetve kiéleződött, így mondom, itt a földön. Az a küzdelem, amely már korábban itt ezen a földön is folyt. Sátán tudja, és akkor meg kellett tudnia, hogy a harc eldőlt számára. Ő már nem nyerheti meg ezt a csatát. Nyerhet kisebb háborúkat, de ezt elvesztette örökre. És ezért azt olvastuk, hogy így mondja a szövegírója, jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Ha valaki tudja, hogy kevés ideje van valamire, akkor mit fog tenni? Akkor arra összpontosít. És Sátánnak nem mindegy, hogy ezt az elvesztett háborút hogyan fogja lezárni. Ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy minél több embert elhitessen. Ne gondoljuk, hogy mi elkerülhetjük a nagy küzdelmet. Mi is ennek a nagy küzdelemnek a részesei vagyunk. És minden nap döntenünk kell. Minden nap, amikor helyzet elé vagyunk állítva, amikor választani kell két lehetőség között. Benne van a nagy küzdelem. Minden alkalommal, amikor két helyzet között kell választanunk, egy jó és egy rossz között, vagy a jó, vagy a gonosz mellett döntünk. És ez a harc folyik körülöttünk, és folyik bennünk. Ez a nehezebb, amelyik bennünk folyik. Azt mondja az apostol, nem testi és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen. Pál apostol pedig beszél önmagáról, azt mondja, olyan nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Iszonyatos küzdelemről van szó, amit az embernek meg kell vívni, és figyeljünk erre az igére. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert itt van, most már így mondhatjuk, nem leszállott, hanem itt van Sátán, az ördög, nagy haraggal teljes, mert tudja, hogy kevés ideje van. Ennek van, volt történelmi folyamata is. Itt olvastuk a 1260 napig. Erről már korábban szó volt, 1260 éves profíciai időszak Krisztus után 538-tól 1798-ig. 1260 év, ami Sátán iszonyatos támadásait jellemezte. Nem kell beszélni az inkvizícióról, keresztény üldözésekről, arról a sok-sok szenvedésről, ami ez alatt az idő alatt történt, amit embereknek el kellett viselniük. És itt ismét visszatérhetünk a kérdésben feltett gondolathoz. Hogy lehet az, hogy tömegek nem ismerték fel az igazságot? Csak egy kép. El lehet képzelni, hogy Krisztus ül az inkvizíció elnökének a székébe, amikor embereket mágiára küldenek? El lehet képzelni? Nem. És mégis hittek nekik. Miért? Mert az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. Mert saját kívánságuk szerint választottak maguknak tanítókat. Így volt ez akkor is, és így van ez, így lesz az idők végezetéig. De mi történt az egyházzal? Ez alatt az idő alatt. Olvassuk a 13. verstől. Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdi az asszonyt, aki a fiút szülte. Mi történik? Kergetni kezdi az sárkány az asszonyt. Melyik asszonyt? Aki a fiút szülte. Akiből származik a Mesiás. Figyeljük csak meg, hogy amikor Krisztus megszületett, abban a pillanatban szembe találja magát az üldöző hatalommal. Nem Krisztus követői üldöztek, hanem Krisztus a földi születése pillanatától kezdve ott van az üldöző hatalom bosszúja előtt. És miért? Ezt a proféta ige így adja vissza, amikor látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdi az asszonyt, aki a fiút szülte. De adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott időkig és az időnek feléig. Itt szintén 1260 napról van szó, 1260 évről, majd számítsuk ki, úgyhogy a idő, egy év, a idők, az két év, és az időnek feléig fél év, három és fél év, 1260 nap. Ugyanaz az idő periódus többféleképpen, több oldalról bemutatva az egyháznak ez az 1260 év nagyon-nagyon kemény időszak volt, mert Sátán különös bosszújával kellett néki szembe néznie. És akkor, amikor az asszony elmenekül, mert azt olvassuk, hogy a pusztába menekült, a másik helyen pedig a föld megnyitotta az ő száját, és bocsát, a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa. De segítségül jön a föld az asszonynak, és megnyitja a föld az ő száját, és elnyeli a folyóvizet, amelyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Itt egészen röviden a Biblia magyarázók, profécia magyarázók megegyeznek abban, hogy az 1798 előtt. Tehát a, még mielőtt az 1260 év letelt volna. Úgy, ahogy az Úr Jézus mondta, a napok megrövidítettek. Istennek különös gondja volt arra, hogy segítsen az üldözötteknek. Isten nem csak látta azt, hogy mi történik, hanem segít. És hogyan segít? Megerősítette az ő hitüket a reformáció által. Azután Amerika felfedezésével utat nyitott egy új világ felé. És Nyugat-Európából a protestánsok, biblia követők, hív emberek ezrei szállnak hajóra, és mennek az Egyesült Államokba, oda, ahol a Föld megnyitotta az ő száját, és ahol befogadta az asszonyt. A történelmet Isten irányítja. Sátán ebben a nagy küzdelemben vesztes fél. De nekünk tudnunk kell azt, hogy hol állunk. Ahogy az Úr segített a nehéz évszázadokban is, nehéz időkben, úgy segít az ő második eljövetele előtt is. Azt olvassuk a 11. versben. Azokról van szó, akik hittek Istennek, akik Istennek hűséges gyermekei voltak, akiket üldözött a sárkány, hogy legyőzték végül is, legyőzték a sárkányt a bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Ennek a küzdelemnek a győztese nem Sátán volt, nem a sárkány, hanem ezek a emberek, akik nem sajnálták az életüket, akik a bárány vére által, a bárány vérének erejével győztek. De a küzdelemnek még nincs vége. Az Úr ez alatt a nehéz idő alatt is oly sokszor bátorította, erősítette, bíztatta ezt a maroknyi kis népet. De a végén még van egy felvonás. 17. vers. Megharagudik azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozik egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzével, és akiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Nézzük ezt a két verszakot. Sátán, a sárkány folyóvizet bocsánt az asszony után, de a szárazföld elnyeli ezt a vizet. Mi ez a víz? Az elmúlt alkalommal olvastuk azt, hogy a vizeken ül. Úgy mutatja be ezt a sárkányt, mint vízi szörnyet felnevadott, aki az ő hamis tanításaival és minden erejével azonban, hogy tönkre tegye Isten népét. Megharagúvék. Sátán haragja, a sárkány haragja Jézus második eljövetele előtt ismét fel fog lángolni. Kik ellen? És itt van egy új meghatározás. Azok ellen, akik az ő magvából valók. Kinek a magvából? A napba öltözött asszony, és az ő magvából, az ő fiából, Jézus Krisztusnak magvából valók. És hogyan jellemzi ezt a népet? Isten parancsolatainak megőrzői, akiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele. 19. fejezet 10. versében azt mondja, a Jézus Krisztus bizonyságtétele a prófétaság lelke. Egy csodálatos jellemzőkép. Mint ahogy a bevezetésben a napba öltözött asszonyként mutatja be Isten az ő népét. Itt a fejezet utolsó versében úgy mutatja be, mint akik megőrzik Isten parancsolatait és Jézus hitét, és akiknél van a Jézus Krisztus tanítása, bizonyságtétele. Egy nép, amely megőrzi Krisztus tudományát, megőrzi Krisztus igazságát, aki szembe mer szállni az elnyomó hatalmakkal is, aki vállalja Krisztust, és aki igénybe véve Krisztus vérének erejét, megvívja hitnek nagy harcát, és győztesként kerül ki ebből a küzdelemből. Segítsen a mindenható Isten, hogy mindannyian ebben a győztes seregben lehessünk az ő kegyelme által. Amen. Szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük te néked a prófétai igét, amelynek világosságában kívánsz bennünket vezetni, és felkészíteni a veled való találkozásra. Köszönjük, hogy a történelem során mindig ott voltál néped életében, és ha nagy is volt a küzdelem, a sátán mindent megtett annak érdekében, hogy meghiúsítsa a te tervedet, te legyőzted őt, és biztosítottad számunkra is a végső győzelmet. Úrunk, arra kérünk, segíts nékünk érteni a te igédet, segíts szeretni a te igédet, segíts szeretni az igazságot és a világosságot, még akkor is, hogyha az sokszor megzavarja a mi belső életünket. Add, Urunk, hogy tőled kapjunk segítséget, kegyelmet ahhoz, hogy a mi életünk világító élet lehessen, és elkészüljünk a veled való találkozásra. Fogadj el mindannyiunkat úgy, ahogy vagyunk, szeretteinkkel, népeddel együtt, és add, Urunk, hogy amikor a te országod eljön, amikor megláthatunk téged hatalomban és dicsőségben, add, Urunk, hogy ott lehessünk azok között, akik örülni fognak, akik benned szabadítójukat találták meg. Segíts bennünket ahhoz, hogy ez így legyen a mi életünkben, kegyelmed által. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete, és a Szentlélek közössége legyen velünk mindörökké. Amen.